Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Előző héten arról beszéltem, hogy mennyire fontos időt töltenünk Istennel. Töltsünk időt együtt Istennel. Hogyha lemaradtatok erről az üzenetről, bátorítalak benneteket, hogy hallgassátok vissza, és helyezzük gyakorlatba az életünkbe. A mai nap szeretnék viszont egy kicsit más témáról beszélni, a kapcsolatokról beszélni, ugyanis pár hónappal ezelőtt elkezdtünk egy sorozatot ebben, hogy hogyan menedzseljük a kapcsolatainkat az életben, és volt egy rész, ami még így kimaradt, ami úgy váratott magára. Ígértem nektek, hogy még akkor annó pár hónappal ezelőtt, hogy egy kicsit jobban kifejtem ezt a dolgot, de ugye csak visszatekintésképpen miről beszéltünk? Arról beszéltünk, hogyan építsünk egészséges és nagyszerű kapcsolatokat az életünkben, és ugye megtanultuk azt, hogy ahhoz, ha szeretnénk nagyszerű barátságokat az életben, nekünk kell nagyszerű baráttá válni. És beszéltünk arról, hogy bele kell fektetnünk a kapcsolatokba. Annak érdekében, hogy te kivegyél a kapcsolatokból, először bele kell fektetned. Nem várhatod el valakitől, hogy felhívjon, hogy érdeklődjön felőled, vagy hogy kedves legyen veled, vagy hogy adjon neked időt, energiát, figyelmet, ha először nem fektetsz te bele abba a kapcsolatba, kapcsolatokba is. És erről beszéltünk, hogy mik azok a dolgok, amiket bele kell fektetnünk a kapcsolatokba, annak érdekében, hogy nagyszerű barátságokat tudjunk építeni az életben. A mai napon viszont egy picit arról szeretnék beszélni, hogy hogyan menedzseljük a kapcsolatainkat, olyan értelembe véve, hogy nagyon sok ember van körülöttünk, nagyon sok emberrel találkozunk az életben, nagyon sok féle szintű kapcsolat van az életben, és mi alapján válasszuk meg a legközelebbi barátokat az életünkben, mi alapján válasszuk meg azokat, akiket a legközelebb engedünk az életünkbe. Milyen hatással vannak ránk ezek az emberek az életünkbe. Egy picit ilyenről szeretnék beszélni, erről a témáról. Ugye mindenki nem lehet ugyanolyan közel hozzánk. Tehát az életben minden ember nem lehet ugyanolyan közel hozzád. Egyszer lehetetlen. Egyszer nincs rá kapacitásunk sem. Nem lehet 60 ember ugyanolyan közel hozzád. Ugyanannyi időt nem tudsz velük tölteni. Mi alapján hozod meg a döntést, hogy kik azok, akik közelebb engedsz az életedbe, kik azok, akiknek viszont nem kell olyan közel lennünk az életedbe. És ez rendben van, mert Jézus is megtanulta menedzselni a kapcsolatait, Jézusnak is nagyon sokféle kapcsolat volt az életében, rengeteg ember vette körül, viszont nem volt mindenki ugyanolyan közel hozzá. Az első pár gondolat, ami szeretném, hogy elgondolkoznánk, a hétköznapi barátok, tehát az ismerőseink, akik úgy a hétköznapi barátaink, véletlenszerű körülmények szülöttei. Tehát ezek azok az emberek, akikkel találkozunk az iskolában, az osztályunkban, a munkahelyen, egy sportcsapatban, a szomszédjaid ilyen emberek. Nem te választottad őket, egyszerűen csak úgy hozta az élet, hogy belebotlottál ezekbe az emberekbe. Tehát ezek az emberek, a hétköznapi barátaink, és ilyenből nagyon sok van az életben, véletlenszerű körülmények szülöttei. Viszont a közeli barátok tudatos döntéseid eredménye kéne, hogy legyen. Tehát a közeli barátok, akik a legközelebb állnak az életünkben, őket mi kell, hogy választjuk? Mi kellene, hogy válasszuk őket? A Biblia legalábbis erről beszél, hogy nem véletlenszerűen lesznek ezek az emberek a legjobb barátaid, hanem mi választjuk őket. És van még egy gondolat, amit szeretném, hogyha elgondolkoznánk, elmélkednénk egy picit. Minél közelebb van hozzád valaki, annál nagyobb hatással lesz az életedre. Minél közelebb van valaki hozzád, annál nagyobb hatással lesz az életedre. Tehát akik a legközelebb állnak hozzád az életedbe, sokkal nagyobb hatással lesznek az életedre, mint azok, akik csak átlagos barátok. És éppen ezért mondja a Biblia, hogy nagyon fontos, hogy bölcsen válasszuk meg azokat az embereket, akik a legközelebb állnak hozzánk. Mert fontos, hogy jó irányba befolyásolják az életedet ezek az emberek. Amikor azt mondjuk, sokszor hallom emberek, de hát ő nincs rám hatással, de állandóan vele lóksz. Ne csapjuk be magunkat, tehát, hogy igenis, akikkel a legtöbb időt töltesz, akikhez a legközelebb vagy, azok lesznek rád a legnagyobb hatással az életben. Éppen ezért mondja a Biblia, hogy bölcsen kell megválogatnunk a legközelebb álló embereket az életünkbe. A példabeszédek 12-26 pontosan erről beszél, azt mondja, az igaz ember körültekintően válogatja meg a barátait, mert a gonosz emberek rossz irányba vezethetik. Oké? Okay? A második fele lehet, hogy nincs már benne a jegyzetetekben, de az a lényeg, hogy az igaz ember körültekintően válogatja meg a barátait. A Biblia is ezt mondja. Szóval a mai nap erről fogunk beszélni, hogyan építsünk egészséges barátságokat, hogyan építsünk egészséges kapcsolatokat az életünknek. És két része lesz ennek az üzenetnek. Az első felében arról szeretnék beszélni, hogy mit mond a Biblia, kiket ne válasszunk legközelebbi barátoknak az életünkben. És a második felében pedig arról szeretnék beszélni, hogy kiket válasszunk. Kik azok az emberek, milyen szempontok alapján döntsük el, hogy kik legyenek hozzánk a legközelebb az életben. Szeretnék most nektek egy képet kivetíteni. Remélem, hogy az itt van. Oké? Okay. Ez az, szuper, köszönöm szépen. Szóval, szeretném, hogyha megnéznénk ezt a képet. Ez egy nagyon érdekes kép arról, hogy a kapcsolataink szintjéről. Oké? Okay. Mi vagyunk ugye itt középen, és a baráti szinteket különböző körökben lehet meghatározni. Vannak ugye a hétköznapi barátok, ez a legnagyobb kör, magyarul ismerősök. Akkor ugye ismerünk, valamilyen fajta felszínes kapcsolat van velük. És ebbe a körben nagyon sok ember belefér. Akár több száz ember is beleférhet. Nekem is rengeteg barátom van. Rengeteg ember, akit ismerek. És szeretem őket. Ők hétköznapi barátom. Nem sok időt töltünk együtt. Éppen ezért nem vagyunk egymásra túl nagy hatással. Mivel hogy nem vagyunk olyan közel egymáshoz. Viszont vannak aztán a közelebbi barátok, akik ebbe a körbe már nem annyira sok ember fél bele. Sok időt töltünk viszonylag együtt, legalábbis többet, mint a hétköznapi barátokkal, és nagyobb hatással vagyunk egymásra. Majd ez egy szűkebb kör, amiben csak néhány ember fél másra. Oké? Okay? Szóval gondolkoznátok, és a következő héten picit elmélkednétek ezekenak benne. És ezen egy kicsit elmélkednétek. Tudjátok, Jézus is hasonlóan menedzselte a kapcsolatait. Jézus szeretett mindenkit. Amen? Jézus szeretett mindenkit. Minden ember, több százezer ember volt az, aki követte őt, ismerte őt, mindenkit szeretett. 5000 ember volt az, akit megvendékelt. 120 ember volt, akit kiképzett. 12 tanítványozott. És csak 3 mentorált. És ez ebbe a 3 fektette bele a legtöbb időt és a legtöbb energiát az életébe. És ahogy látjuk az Új Szövetségben, olvassuk, ez meg is térült, ugyanis ez az a 3 ember vitte tovább az egyházat. Ők vitték tovább azt, amit Jézus elkezdett ezen a földön. Ugye Péter, Jakab és János, ők voltak azok, akik tovább, akikre építette az egyházat. Szóval ugye beléjük fektetett a legtöbb időt, legtöbb energiát. Mit jelent a hozzánk legközelebb álló emberek? A gyakorlatban kik ezek az emberek? Mert lehet, hogy felmerül benned a kérdés, hogy oké, mitől lesz valaki közel álló ember hozzám? Azok az emberek, akikkel megosztod a legmélyebb érzéseidet, a legmélyebb titkaidat, a legmélyebb dolgaidat az életben. Ezek azok az emberek, akiknek leginkább megnyílsz. Illetve azok az emberek, akikhez futsz tanácsért. Akikhez odamész tanácsot kérni. Akik felé megnyílsz. De tudjátok, ezért fontos, hogy egyet meg kell értenünk, hogy akik felé megnyitod a szívedet, azokból az emberekből be is fogsz fogadni. Tehát, hogy ne gondoljuk ezt úgy, hogy te megnyitod a szívedet, megnyitod magadat valaki előtt, és a másikból nem fogadsz be. Amikor megnyitod, te is adsz, és be is fogadod, ami abban a másik emberben van. Ezért mondja a Biblia egyébként, hogy nagyon vigyázzunk azzal, hogy tehát figyelnünk kell arra, hogy kinek nyitjuk meg a szívünket. Mindenkinek nem kell megnyitnunk a szívünket teljesen. Nem kell mindenkinek mindent elmondani az életünkből, mert be is fogadunk akkor a másik emberből. Szóval a lényeg az az, hogy nekünk kell megválogatnunk, és bölcsen kell megválogatnunk a legközelebb álló embereket az életünkbe. És szeretnélek benneteket arra kérni, hogy otthon majd a jövő héten vegyétek elő megint ezt a képet, és kezdjetek el gondolkozni azon, hogy vajon kik vannak benne ezekbe a körökbe. És kinek nem kéne benne lennie ezekbe a körökbe, vagy kinek kéne benne lennie. Akár a legközelebb álló barátok között. Vagy kinek nem kéne, kit kéne átrakni valahova máshova, egy másik körbe. Tudjátok, amikor ki vagyunk merülve, amikor le van szívva az energiánk, nagyon sokszor ez azért van, mert sok olyan emberrel vagyunk körülvéve, akik leszívnak, és túl kevés az ember, olyan ember, aki inspirál. Ilyenkor leszel stresszes, ilyenkor merülsz ki. Ha a leszívó emberek, ráadásul a hozzád legközelebb álló emberek, akkor ott káó van. Tehát, hogy egy idő után ki fogsz merülni? Nem fogod tovább csinálni, tehát az energiaszinted lejjebb fog menni. Szóval tudatosabbnak kell lennünk a barátságainkban, hogy kik vannak benne a belső körben, tényleg ott kell, hogy legyenek, vagy valaki másnak kell ott lennie. Az energiaszinted ilyenkor azt fogod megtapasztalni, hogy fel fog emelkedni, magasabb lesz, és a stressz szinted pedig le fog csökkenni. Szóval nagyon érdekes ez is, ugye erről beszélünk ebben az évben, hogy képesek vagyunk rá, képes vagy rá, hogy vezesd az életedet, hogy abban az elhívásban élj, amire Isten elhívott, de hogyha nem tudod jól menedzselni a kapcsolataidat, akkor ezek a kapcsolatok akár vissza is tarthatnak dolgokban az életedben. Szóval a Biblia ezért mondja ezt, hogy legyünk bölcsek. Például beszélek 27:19 azt mondja, a tükör megmutatja az ember arcát, de a valódi természetét azt mutatja, hogy milyen barátokat választ magának. Érdekes nagyon ez az ige. Ugye, amilyen barátokat választasz, megmutatja, hogy milyen ember vagy. Van egy ilyen magyar közmondás is, hogy madarat tolláról, embert barátjáról, ugye? Ez abszolút bibliai. Ez egy bibliai gondolat. Isten is erről beszél. Szóval például, amikor párválasztás előtt állsz, és mondjuk ismerkedsz valakivel, nagyon sokat elárul egy emberről az, hogy milyen barátai vannak. Szeretnéd megismerni azt az embert, nézd meg, hogy milyen barátai vannak. Ismerd meg a barátait. Meg fogod ismerni azt az embert. Szóval mit mond a Biblia, milyen közeli barátokat válasszunk magunknak? Arról fogunk beszélni. De először beszélünk arról, hogy kiket ne válasszunk közeli barátoknak. A Biblia nagyon egyértelmű ezzel, és most nem fogok egy ilyen teljes listát adni, 4-5 pontot fogok ezzel kapcsolatban adni. Viszont a példabeszédet könyve tele van ilyen igével. A példabeszédet könyve tele van bölcsességgel, a kapcsolat menedzselésben is. A rossz emberek le fognak húzni, vissza fognak húzni. Szeretnék kérni egy széket. Bocsánat, Laci. Gyere, Laci. Gyere, Zalán. Inkább te fiatal vagy. Te még tudsz járni, nem úgy, mint a Laci. Állj föl, légy szíves erre a székre. Állj föl, nyugodtan állj föl. Semmi gond. Majd letakarítod utána. Nem baj. Nem. Na, szóval, oké. Fogd meg a kezemet. Mi a könnyebb? A Zalánnak engem felhúzni, vagy nekem lehúzni a Zalánt? Próbálj meg felhúzni. De tényleg, próbálj meg. Rakd bele minden két kézzel, nyugodtan, két kézzel. Azaz. Lehúzni viszont sokkal egyszerűbb. Ugyanígy van a kapcsolatokban, az életünkben. Valakit lehúzni sokkal egyszerűbb, mint felhúzni. Ezért mondja a Biblia, hogy válogassuk meg a barátainkat. Mert azt írja a Biblia, hogy a rossz társaság még a legjobb embert is megrontja. Köszönöm a segítséget, Zalán. Ezért nem hiszek én a missziós randizásokban. Oké? Ezt úgy hívják, hogy missziós randizások. Randizok a csajjal. Én azért gondolom, azt akarom, hogy megtérjen. Majd Krisztushoz vezetem, majd eljön a gyülekezetbe. Aha, valószínűleg ő is ezt gondolja, ezért akar veled lenni. És ezért akar veled randizni, mert ő meg akar térni. Mert meg akarja ismerni Istent. Tehát, hogy biztosan ti is ismertek olyan embereket, akiket elvitt egy rossz irányba, egy rossz társaság. A Biblia beszél erről az 1 Korintus 15.33-ban. Ne engedjétek magatokat becsapni. A rossz társaság elrontja a jellemes embert is. Például beszélek 12.26. Az igazság szerető ember útba igazítja társát, de az istentelen másokat is rossz útra visz. Például beszélek 18.24a. Van olyan barát, aki csak bajba kever. Oké, a Biblia rengeteg helyen beszél erről. Oké, szeretnék most csak gyorsan végigmenni 5 ponton. Milyen embereket ne válasszunk legközelebbi barátnak. Oké, a legszorosabb, a legközelebb, hozzánk legközelebb álló emberek. Olyan emberek, akik szeretnek vitatkozni. Oké, ez az első. Ne válasszunk olyan embereket barátunknak. Ezt írja a Biblia, akik szeretnek vitatkozni. Eszedbe jutott valaki, Boldi? Oké, szuper. Szóval, oké, ha eszetekbe jut valaki, ne nézzetek rá, jó? Tehát, hogy erre kérlek benneteket, hogy csak nézzetek előre, jó? Tehát, hogy nem kell senkire nézni, oké. Szóval, kik ezek az emberek? Azok az emberek, akik szeretik a konfliktusokat. Ismertek ilyen embereket? Imádják a konfliktusokat. Mindig valami ellen vannak, nem valamiért vannak, hanem mindig valami ellen. Bárhova mennek, konfliktusba keverednek, és nem jönnek ki senkivel. Okay? Mindig mindenkivel összerúgják a port. Vannak ilyen emberek. Mindig irritálóan viselkednek, mindig csülést érdemel. Aki elkerüli a veszekedést, az ostobák, ilyen embert a legközelebbi barátaink közé. A második, a pletyka azért nagyon romboló, mert ez szabotálja azt a kapcsolatot. Szabotálja a kapcsolatot két ember között. Lerombolja a kapcsolatokat. Destruktív. Tehát romboló egy kapcsolat számára. Ugye próbálod felépíteni a kapcsolatot, de a pletyka meg egy pillanat alatt le tudja rombolni. Mi a pletyka? Mi a pletyka definíciója? Amikor olyan valakinek adsz át információt, aki nem része sem a problémának, sem a probléma megoldásának. Ezt jelenti a pletyka. És nekünk keresztényeknek is vigyáznunk kell ezzel, mert amikor csak így imában néha beleburkoljuk a pletykát, hogy csak imádkozz érte, mert hallottam ezt meg azt, tehát hogy nem. Tehát, hogy nekünk is keresztényeknek vigyáznunk kell ezzel, bármennyire szelleminek tűnik, hogy imádkozunk valakiért, de egy imán keresztül is lehet pletykálkodni. Egy ima kérésen keresztül. Például beszélek 20.19 azt mondja, aki mások magánügyeit kipletykálja, abban ne bízz. Ne barátkozz olyannal, aki folyton fecseg. Oké, tehát egyértelmű a Biblia ezzel kapcsolatban. Aztán a harmadik, a lusta emberek. Azt írja a Biblia, hogy ne barátkozzunk olyan emberekkel, vagy ne engedjünk magunkhoz olyan embereket közel, akik lusták. 2 Tesszalonika 3.6.10. Aki nem akar dolgozni, ne is egyen. Most pedig Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, testvérek, hogy vonuljatok vissza, és maradjatok távol minden olyan hívő embertől, aki rendetlenül él, és nem akar dolgozni. Mert az ilyen ember nem az szerint, a tanítás szerint él, amit tőlünk kaptatok. Hiszen jól tudjátok, milyen példát mutattunk nektek. Amikor köztetek éltünk, soha nem lustálkodtunk. Nem ettünk ingyen senkinek a kenyerét, hanem mindig fizettünk érte. Éjjel-nappal keményen dolgoztunk, hogy ne nektek kelljen gondoskodnotok rólunk, pedig jogunk lett volna rá, de mi nem éltünk ezzel a jogunkkal, hogy a saját példánkat állítsuk elétek, hogy kövessetek bennünket. Ezért is parancsoltuk nektek, amikor nálatok voltunk, aki nem akar dolgozni, ne is egyen. Oké. Szeretnék egy picit arról beszélni, mi a gyökere ennek, és egy picit tanulni ezekből a dolgokból, hogy mi sem legyünk lusták, tehát hogy mi is változzunk meg, és vigyázzunk azzal, hogy milyen generációt nevelünk ki magunk után például, a gyerekeinket hogy neveljük. És itt nem csak gyerekekre gondol, egy csapatot hogy nevelsz ki, egy házi csoportot, egy gyülekezetet. Elmondom, mi a probléma. A lustaság azért van, mert el lett kényeztetve valaki. Mert mondjuk gyerekek vagy fiatalkorban el lett valaki kényeztetve, mindent megkaptak túl gyorsan. Igazából az elkényeztetés az ezt jelenti, hogy mindent megkapsz túl korán, és nem kell megdolgoznod a dolgokért. Így az öletbe pottyan, nem kell várnod dolgokért, és ez nem egészséges, ez nem jó. Oké, például lehet, hogy megörökölnek dolgokat emberek, amikért nem kellett megdolgozniuk. Sosem lesz az olyan értékes számukra, mint azok, akik kemény dolgoztak azért az örökségért. Tehát amikor valaki túl korán kap egy örökséget, még fiatal, nem érzi ennek a súlyát. Én ismertem ilyen embert, megkapta az örökségét, egy év után már nem volt semmi belőle. Szóval aztán, amikor emberek a legjobb helyekre elmennek nyaralni, túl korán megadják a szüleik nekik ezeket a dolgokat. Én egy olyan iskolában tanítok, ahol nagyon sok gazdag ember jár. És nagy problémák vannak ezen a területen, mert túl korán megkapják ezeket a dolgokat, de ez nem kell gazdagnak lenni egyébként. Bármilyen területben az életben, aztán azonnal túl sok pénzt keres valaki. Azonnal elő lesz léptetve valaki, túl korán lesz előléptetve valaki. De ugyanígy házasságban párok is el tudják egymást kényeztetni. Túlságosan megengedőek bizonyos dolgokban, el lehet kényeztetni a párunkat is, a férjedet, a feleségedet is, ugyanígy. Szóval a Biblia beszél arról, hogy figyelnünk kell erre, és egyrésztről ez a pont, ez nem csak arról szól, hogy kiket engedünk magunk közelébe, de ez egy nagyon fontos dolog. Erről majd szeretnék tanítani később, a munkáról, a munka fontosságáról, hogy ez nem egy átok. A munka nem átok. Nem a bűn következménye, hogy nekünk dolgoznunk kell, hanem Istennek ez az akarata, ez a terve. Már így teremtett meg bennünket, mielőtt még a bűnbeesés lett volna, Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy gondozd a kertet. Szóval ez egy másik téma, de majd szeretnék erről beszélni, mert ez is egy fontos topik lesz, mivel hogy ti januárban ezt kértétek egyébként a munkáról, hogy beszéljünk a munkahely, meg ilyen dolgok. Na mindegy, menjünk tovább, a negyedik pont. Olyan keresztények, akik szexuális bűnben élnek, vagy erkölcstelen életvitelt folytatnak. Erről egyértelműen ír a Biblia, hogy ne vállaljunk közösséget ilyen emberekkel. És nagyon érdekes, a Biblia azt mondja, hogy keresztényekről beszél elsősorban. Miért beszél keresztényekről? Azért, mert nem várhatjuk el, hogy egy nem keresztény úgy viselkedjen, mint egy keresztény. Egy kereszténytől nem, vagy egy nem kereszténytől nem várhatjuk el, hogy úgy viselkedjen, mint egy keresztény, mielőtt még Jézushoz megtért volna. Jézust elfogadta volna, mint megváltóját. Miért? Azért, mert bennük nincs meg az az erő, hogy képesek legyenek változni. Nem él bennük a Szent Szellem. Nem él bennük Krisztus. Hogyan tudnak megváltozni? Szóval a Biblia beszél, hogy elsősorban a keresztény, azokkal a keresztényekről, akik ilyen életvitelt folytatnak. Nagyon érdekes az 1 Korintus 5.9.11, végig fogjuk olvasni. Előző levelemben írtam már nektek, hogy ne legyen semmi közöttök a szexuális bűnökben élő emberekhez. De ezt nem úgy értettem, hogy semmiféle kapcsolatot ne tartsatok a jelenlegi világ embereivel, akik szexuális bűnökben élnek, pénzimádók becsapják egymást és bálványokat imádnak. Hiszen ha tőlük teljesen el akarnátok zárkózni, akkor ki kellene mennetek a világból? Itt megállok, mert két része van ennek az egésznek. Itt azokról beszél, akik nem keresztények, de ilyen bűnökben élnek, erkölcstelen életet folytatnak. Azt mondja a Biblia, hogy nyilván ezekhez az emberek se legyenek a nem szabad, hogy ők legyenek a legközelebb álló barátok az életedben. Viszont azt mondja, hogy nekünk szolgálnunk kell ezek felé az emberek felé. Ki kell nyúlnunk, tehát hogy nagyon sokszor a bűnös világ felé szolgálunk. Oké? És erről szól a missziónk, hogy olyan emberek felé szolgálunk, akik még nem élnek úgy, nem élnek krisztusi módon, de egyfajta minimális kapcsolatot, egy szolgálatot, egy kinyúlás kell feléjük. Viszont az az érdekes, Hogy a Biblia azt mondja, hogy sokkal szigorúbb azokkal, akik kereszténynek mondják magukat, és mégis ilyen dolgokat tesznek. Azt mondja, hogy 11. vers, azt írtam nektek, hogy ne vállaljatok közösséget az olyan emberre, aki magát Krisztusban a testvéreteknek mondja, mégis szexuális bűnökben él, vagy a pénz a mindene, vagy bálványokat imád, vagy káromkodik, vagy részeges, vagy csaló. Az ilyenekkel még csak ne is egyetek együtt. Elég kemény. Figyeljetek, ezt nem én találtam ki, nem én írtam le. Pál. Oké. Mit jelent ez? Azt jelenti, Isten miért szigorúbb a keresztényekkel, akik ilyen dolgokat tesznek, vagy ilyen életet élnek? Azért, mert helytelenül képviselik Istent. Helytelen képviselik a világban Istent. És ha olyanokkal lógsz, akik kereszténynek mondják magukat, de nem így viselkednek, mint a keresztények, akkor az probléma. Az probléma. És ezek az emberek, a legközelebbi barátaid, az probléma. Azt írja a Biblia, hogy itt kemény határokat kell húzni ezekkel az emberekkel. Az ötödik, akiket most megemlítünk, vagy az ötödik pontunk, az a hitetlen emberek. Hitetlen emberek. Kettő Korintus 6:14. Azt mondja, testvéreim, ne engedjétek, hogy bárki is a hitetlenekkel közös igába fogjon benneteket. Mi köze lehet egymáshoz két embernek, ha az egyik Istennel összhangban akar élni, a másik meg áthágja Isten törvényét? Mi köze lehet a világosságnak, a sötétságokról van szó? Itt párkapcsolatokról is van szó. Ugyanis minden párkapcsolat egy barátja azt mondja. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ne nyúljunk ki a hitetlen emberek felé. Oké? Okay? Gyülekezet. Ez nem ezt jelenti. A KKE egy kinyúló gyülekezet. Rengeteg olyan emberrel van kapcsolatunk, és hívjuk a gyülekezetbe, és be is jönnek a gyülekezetbe, eljönnek egy extrém generációba, akik még nem hisznek, akik még nem adták az életüket Krisztusnak, nem követik Jézust. Valami, reméljük, hogy elindul bennük. Vagy elindul, vagy nem. Vagy fogják követni Istent, vagy nem. Nem azt jelenti, hogy ne nyúljunk ki a hitetlen emberek felé, hanem figyeljetek, azt jelenti, hogy ne kerülj intim, mély kapcsolatba ezekkel az emberekkel. A közelségről van szó. Oké? Meg kell, hogy húzz határokat. És ugyanígy van a randizással kapcsolatban. Amikor hallom sokszor keresztényeket, itt a gyülibe is, hát de keresztény ez az ember. Azt mondja, hogy keresztény. Mert az van kiírva a profiljára, a társkereső oldalon, hogy keresztény. Tényleg? Hadd mondjam el, lehet, hogy ez egy újdonság. Ebben az országon papíron mindenki keresztény. Mert egy keresztény ország vagyunk. Nem muszlimok, nem hinduk, keresztények vagyunk. Attól még, hogy valaki azt mondja magáról, hogy keresztény, ez nem azt jelenti, hogy Krisztus követő. Oké? Okay. És itt van egy határ, ami fontos, hogy meghúzzunk határokat. Kiket engedsz közel magadhoz? Ez nem azt jelenti, hogy lezárd a kapcsolatot 100%-osan emberekkel, hanem az, hogy véded magadat. Véded a legbelsőbb körödet. Miért? Azért, mert ezek az emberek lesznek a legnagyobb hatással az életedre. Oké? Okay. Szóval szeretnék pár segítséget adni, hogy hogyan ismerjük fel, akár randizáskor is, hogy valaki keresztény vagy nem keresztény, vagy Krisztus követő. Tedd fel azt a kérdést neki, el tudja-e mondani a megtérésének a történetét? Mert ha nem, lehet, hogy megkeresztelték egy éves korában, attól még nem Krisztus követő. Szóval kérdezd meg, milyen a személyes kapcsolata Istennel? Meséljen Istenről. Tud mondani valamit Istenről? Mert kiderül, hogy az emberek hogyan beszélnek Istenről, hogy milyen a kapcsolatuk Istennel. Okay? Vannak-e keresztény barátai? Milyen barátai vannak? Jár közösségbe? Olvassa is a Bibliát, vagy csak fönn van a polcon? Imádkozik? Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amikből lejön, hogy valaki Krisztus követő-e. Nem az a lényeg, hogy valaki kereszténynek mondja magát. Mert mindenki ebben az országban kereszténynek mondja magát. mindenki valamilyen módon hisz Istenben. Nem is ez számít, hogy hisz-e Istenben. Az számít, hogy követi-e Krisztust. Krisztus követő. Amen. És a Biblia, ez az öt pont, de rengeteg ilyen, szóval a példabeszédek könyvében rengeteg olyan példáról van szó, akiktől Isten óvaint, hogy közelibb kapcsolatba kerüljünk. Akár baráti, akár intim szerelmi kapcsolatba. Miért fontos ez? Azért, mert még egyszer mondom, ahogy növekszik a gyüli, a KKE, mi mindig egy ilyen kifelé nyúló gyülekezet vagyunk, és voltunk, és leszünk is. Tehát itt ezen a helyen, vagy az egy extrém generáción, tele lesz bűnösökkel. Tele lesz olyan emberekkel, akiknek szükségük van Jézusra. És szeretjük őket. Ne értsétek félre, szeretjük. És szeretnénk, hogyha az ő életük változna meg. Viszont nem szeretném azt, hogy a gyülekezetünk változna meg. Nem szeretném azt, hogy a mi életünk változzon meg. Nem szeretném azt, hogy mi keresztények menjünk vissza a világba, és olyan válna a gyülekezetünk, mint a világ. Okay? Szóval a kulcs ebben az, hogy meg kell húzni határokat. Még egy gondolat. Ismertek engem. Tudjátok azt, mint zenetanárként is, és pásztorként is, és az előző 42 évemben több száz és több ezer ember felé szolgáltam. Olyan emberek felé, akik abszolút nem követik Jézust. Miért van az, hogy még mindig itt vagyok, és nem váltam olyanná, mint ők? Mert, hadd mondjam el, ezeknek az embereknek a 90%-a nem követi Jézust. 90%-a elvetettük a magot, de vagy visszamennek a világba, vagy nem veszik komolyan. Viszont vannak olyan emberek, akik megtértek. De itt azt akarom az egészből kihozni, hogy rengeteg emberrel vagyok kapcsolatban az életemben, akik visszahúzhatnának a világba, és megváltoznék. Mi a kulcs? Az, hogy nem engedem őket közel magamhoz. Meghúzol határokat. Ez olyan, mint a két ajtó. Két ajtó van minden ember életében. Van egy első ajtó, amit mindenki számára kinyitok. Szeretlek. Úgy, ahogy vagy. És mindent odatok, és mindenkivel kedves vagyok, és mindenki. De van egy második ajtó, amit csak néhány emberrel nyitok ki. Azok az emberek, akikből tudom, hogy a legjobb hatással vannak az életemre. Mert ha megnyitom azt az ajtót, be fog folyni az életembe, a szívembe, az a rengeteg dolog, ami a másik emberből jön. És ne értsétek félre, tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy ezt nekünk kell megtanulnunk menedzselni az életünket. És ezért mondja a Biblia, hogy éljetek a világban, de ne váljatok olyanná, mint a világ. Ezt csak így tudod megcsinálni. Ezt nem lehet. És ez a gyülekezet nem ér annyit a növekedésünk, hogy közben egészségtelenné váljunk. Tehát, hogy ez a gyülekezet nem fogom engedni, hogy tovább növekedjen, ha csak nem lesz egészséges. Mert minden, ami egészséges, növekszik. Minden, ami egészségtelen, egy idő után szét fog menni, szét fog esni. És ugyanígy a te életedbe is, hogy ha egészséges vagy belül, akkor egészségesen fogsz növekedni szellemileg az életed minden területén, de ha belül nem vagy egészséges, mert beengedsz dolgokat, nem véded a szívedet, akkor egészségtelenné fog válni az életed, és egy idő után szét fog esni. Szóval sokat beszéltünk, hogy kiket ne válasszunk legközelebbi barátunknak. Most szeretnék beszélni inkább a pozitív oldaláról. Kiket válasszunk, oké? Kiket válasszunk legközelebbi barátainknak? Mit mond a Biblia? Hogyan döntsük el, hogy kik legyenek benne ebbe a legkisebb körbe az életünkben? A Biblia nagyon sok ilyen jellemvonást említ, de mi most csak három ilyen tulajdonságról fogunk beszélni. Az első, válasz olyan barátokat, akik erősítenek szellemileg. Amen? Válasz olyan barátokat, akik erősítenek szellemileg. Felépítenek szellemileg. Szerintem te sem akarsz olyan barátokat, akik leszívnak, akik meggyengítenek szellemileg. Valaki esetleg akarja? Szerintem nem. Szeretnénk azt, hogyha felépítene az illető szellemileg. Közelebb visz Istenhez, vagy eltávolít? Tedd fel ezt a kérdést. Közelebb visz ez a személy Istenhez, vagy eltávolít Istentől? Ez egy nagyon jó kérdés. Második kérdés, közelebb visz a gyülekezethez, vagy eltávolít a gyülekezettől? Én hálás vagyok azért, hogy nekem egy olyan feleségem van 11 év éve, aki nem távolított el a gyülekezettől, az elhívásomtól, amire Isten elhívott, hanem erősített és támogatott ebben végig. És én szeretnék bátorítani benneteket, házaspárok, hogy támogassátok egymást. Támogassátok egymás elhívását. Mert ez egy jele, hogy a megfelelő ember van melletted. A megfelelő ember van ott melletted. Aztán egy harmadik kérdés. Erősít a hitedben, vagy gyengít a hitedben az a személy? Tedd fel a kérdést. Ugyanígy ezek nagyszerű kérdések, amikor párt akarsz találni magadnak, párválasztás előtt állsz. Közelebb visz ez a személy Istenhez, vagy eltávolít? Közelebb visz a gyülekezethez, vagy eltávolít? Mindent a gyümölcseiről lehet megismerni, azt írja a Biblia. Tehát a gyümölcsöket nézd meg, gyümölcsöket tekintsd meg. Oké. Okay. 1 Tesszalonika 5:11. Ezzel bátorítsátok és erősítsétek egymást, ahogy azt teszitek is. Bátorítás az nem dicséret. Oké. Okay. Különbség van bátorítás és dicséret között. A dicséret az az, hogy egyre kevesebb van belőle. Tehát, hogy így... Bocsi. Tehát megdicsérem azt, hogy milyen jól nézel ki ma. Tehát, hogy jól nézel ki, felöltöztél, szép inged van benne, milyen jól nézel ki, jó az. Ez egy dicséret, oké? Okay? De nem bátorítás. A bátorítás ennél sokkal mélyebb dolog. Tudjátok, mit jelent a bátorítás? Azt jelenti, hogy támogatást, bátorságot és reményt adsz valakinek. Támogatást, bátorságot és reményt adsz az embereknek. Amikor így érzed, hogy be van töltve a szíved. Volt már olyan veletek, hogy találkoztál valakivel kettesben, egy beszélgetés, egy kávéra, és utána másfél óra után felálltál, és azt érezted, hogy hú, hát most így tele vagyok energiával. Tele vagyok hittel, tele vagyok erővel. Éreztetek már ilyet? Ezek a jó barátok. Ezek azok a barátok, akik szellemileg bátorítanak, erősítenek, reményt adnak, támogatnak, imádkoznak, ott vannak érted. Betöltik a szívedet. Zsidók 10:24 azt mondja, figyeljünk oda egymásra is. Biztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes tettekre. Mindenkinek szüksége van olyan barátokra, akik szellemileg bátorítják őt. Amikor te is bátorítod azt a szemét, és ő is bátorít téged. Tehát ez egy ilyen kettős dolog. Nem csak ő bátorít mindig téged, hanem te is őt. Amen. Szellemileg felemeled. Tehát nem lenyom. Vannak emberek, amikor találkozol velük, felállsz, és azt érzed, lefáradtam. Ezek azok az emberek, akik leszívnak. Viszont olyan emberek, akik inspirálnak szellemileg, közelebb visznek Istenhez, bátorítanak, reményt adnak. Oké? Okay? Váljunk mi is ilyen emberekké, erre bátorítanak benneteket. Mindannyiunk váljunk ilyen emberekké. Miután találkozol valakivel, az a másik ember azt érezze, hogy nagyobb erő van benne. Második. Válasz olyan barátokat, akik támogatnak érzelmileg. Válasz olyan barátokat, akik támogatnak érzelmileg. Folyamatosan ott vannak melletted, folyamatosan támogatnak minden időben, a nehéz időszakokban és a gyenge időszakban, vagy a nehéz időszakokban és a könnyű időszakokban is. Tudjátok, vannak olyan emberek, akik csak addig maradnak veled, amíg minden rendben van. Biztos ti is tudjátok, ti is tapasztaltátok. Amikor minden jól megy, ott vannak mellettetek. Ugyanígy ez megfigyelhető a gyülekezet életében is egyébként. Én, mint pásztor, mert 15 éve vagyok. Vannak emberek, akik csak akkor jönnek gyülekezetbe, amikor így lendületben vagyunk, amikor minden jól megy, egyre jobb minden. De amikor egy mély ponton vagyunk, és lefelé megy a gyülekezet, mert minden gyülekezet életében van ilyen. Ne legyenek illúzióink. Tehát ez nem ilyen, hogy mindig csak fölfelé megy egy gyülekezet. Van, amikor elvesztjük a lendületet, van, amikor nehéz időszakon megyünk keresztül. És az emberek már sehol nincsenek. Aztán megint kapcsolódnak, amikor minden rendbe megy. Tehát, hogy én, mint pásztor, én ezt megtapasztaltam erről az oldalról is. De ugyanígy a személyes életünkben, barátságokban is vannak ilyen emberek. Vagy amikor nem nyújtod a legjobb formádat. amikor hibázol, amikor nem tudom, nem tudod már megadni nekik azt, amit eddig megszoktak, hirtelen így elhagynak, és már nincsenek ott. Ezek nem az igazi barátok, nem azok, akikkel a legszorosabb kapcsolatot kell, hogy építsd az életedben. Egy igaz barát, egy legjobb barát olyan, aki akkor is ott van, amikor mindenki elhagy. És én ezt megtapasztaltam az előző időszakban. A Covid alatt én ezt megtapasztaltam. Voltak emberek, akik elhagytak, de voltak emberek, akik meg ott voltak, ott maradtak. És mindig volt bennem egy ilyen félelem, hogy most ki fog elhagyni már megint. Már megint ki fog elhagyni, ki fog elmenni, ki fog, nem tudom. És most így nem gyülekezett tagokról beszélek feltétlenül, hanem a baráti köröm, a legközelebb álló barátaim. És tök jó volt, mert letesztelődött ebbe az időszakban, hogy igazából kik azok, akik a valódi barátaim, mert ők ott maradtak velem, amikor a legrosszabb állapotomban voltam. Amikor nem tudtam a legjobbat nyújtani. Nem tudtam a legjobbat adni. Mert egyszerűen nem tudtam. Mégis ők ott maradtak. Na, ezek az igazi barátok, akiket közel kell, hogy engedj magadhoz, akikben megbízhatsz, akik ott vannak veled, meghallgatnak. Példabeszélek 17:17. Az igazi barát mindig szeret téged. Mindig. Húzd alá ezt a szót, hogy mindig. Nem csak a könnyű időszakokban, hanem a nehéz időszakokban is ott vannak. Szeret téged. De akkor válik igazán a testvéreddé, ha bajba kerülsz. Ugye hányszor tapasztaltuk meg, ti is gondolom, hogy ugye a bajban, a legnagyobb nehézségben, akik ott maradnak veled, és ott vannak veled, na azok az igazi barátaid. Akkor válik egy szoros, egy közeli baráttá. Galata 6:2. Segítsetek egymásnak a terhek hordozásában, így engedelmeskedjetek Krisztus törvényének. Mit mond itt az ige, hogy szolgáljunk egymás felé? Érzelmi, fizikai támogatást nyújtsunk egymásnak. Imádkozzunk egymásért. Tehát ilyen egy barát imádkozik érted. A krízis helyzetben is lehet rászámítani. És végül a harmadik. Válasz olyan barátokat, akik kihívás elé állítanak a gondolkozásodban. Jó vagy? Válasz olyan barátokat, akik kihívás elé állítanak a gondolkozásmódban. Írjátok le ezt. Mit jelent ez, hogy kihívás elé állítanak a gondolkozás módban, módodban? Oké? Okay? Akik tágítják a gondolkozásodat. Tágítják. Oké? Okay? Tedd fel azt a kérdést, a barátod inspirál téged, gondolkozásra inspirál, vagy elalszol, miközben beszél hozzád. Válasz olyan embereket a legközelebbi barátaidnak, akik kizökkentenek ebből a komfortzónádból, a gondolkozásodból, ahogy eddig gondolkoztál dolgokról. Példabeszélek 13:20, aki a bölcsekkel barátkozik, maga is bölcs lesz. Amen. Tudjátok, szeretünk olyan emberekkel barátkozni, akik hasonlóan gondolkoznak, mint mi. Tehát, hogy... és persze fontos ez, hogy valamilyen szinten az alapvető értékekben az életben hasonlóan gondolkozunk Istenről, a bibliai alapokról. Viszont van egy csomó olyan dolog, amiben nem kell, hogy hasonlóan gondolkozzunk, mert ez az, ami kihívás elé állítja a gondolkozásmódunkat. Például mi Zsanival nagyon sok dologban, alapvető dolgokban egyetértünk, viszont nagyon sok dologban máshogy gondolkozunk, és tanulunk egymástól. Én baromi sokat tanulok a Zsanitól, és ő is szerintem tőlem. Mert máshogy gondolkozunk, más megközelítésből látunk dolgokat. De ugyanígy itt a Gyüliben is van egy csomó olyan barátom, akik érdekes dolgokat mondanak, kimozdítanak ebből a komfortzónából. Tudjátok, nem szeretjük azokat az embereket, akik kimozdítanak sokszor így a komfortzónánkból, és nem szeretjük azokat az embereket, akik néha így konfrontálnak a hülyeségeinkkel kapcsolatban, igaz? Na, ezek azok az emberek, akikre szükséged van, akik nem mindig bólogatnak, hanem azt mondják, hogy figyelj, szerintem ez hülyeség, amit csinálsz. Kicsit ilyen berögzött vagy ebben a dologban. És kimozdítanak ebből a gondolkozásmódból, tágítják a gondolkozásmódodat. Keres ilyen embereket. Vedd magadat körbe ezek legyenek azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzá, akiktől tanulsz új dolgokat. Amen. Például a Szerzetek 27:17 beszél erről. Az acélpengét acéllal élesítik, csak úgy, mint a barátok egymást csiszolják. Miért csiszolják egymást a barátok? Ugye ott van egy, hát egy surlódás, amikor csiszolsz egy acél, két acél darabot. Ott van egy surlódás. Lehet, hogy konfliktusokkal jár. Lehet, hogy vitatkozásokkal jár néha. Lehet, hogy nem értünk egyet. De ez azért van, hogy csiszoljon Isten minket. Kimozdítson a berögzöttségünkből, a berögzött gondolkozásmódunkból. Nekem szükségem van ilyen emberekre az életembe, akik kicsit másmitől lesz gazdagabb a kapcsolatod, a barátságod. Még két gondolatot szeret, egy rossz barát pedig a legrosszabbat. A második pedig egy jó barát segít a gyengeségeid legyőzésében, rossz barát pedig erősít. Ha van egy gyengeség az életedben, mondjuk problémád van az alkohollal, mondjuk, vagy szexuális dolgokkal, ott fogod tudni, hogy jó emberekkel vagy körülvéve, hogy azok az emberek erősíteni fognak ezekben a gyengeségekben. Tehát nagyobb kísértést okoznak számodra, belevisznek olyan dolgokba, olyan helyzetekbe, olyan környezetbe, ahol ez erősödik, és nem segítenek abban, hogy te legyőzd ezt. Ezek a rossz barátok. Azok a jó barátok, akik viszont segítenek, hogy legyőzd ezeket a dolgokat. Akik inspirálnak erre. Akik nem visznek bele ilyen kísértésekbe, nem hívnak el. Ha tudják, hogy problémád van például az alkohollal, nem hívnak el egy ilyen buliba, ahol mindenki piál. Mert tudják, hogy az neked nem lesz jó. Az életedet nem előre viszi. Értitek? Ezt jelenti, ez csak egy példa volt. De a jó barátok segítenek a gyengeséged legyőzésében, a rossz barát pedig erősít a gyengeségeidben. Végezetül szeretném, még egyszer, hogyha visszaraknánk imi azt a képet, ami az elején volt. Szeretném, hogyha jövő héten ezt a képet megnéznétek, és áttanulmányoznátok, hogy kik vannak benne ezekbe a körökbe. Kik a hétköznapi barátaim, kik a közeli barátaim, kik a legközelebb álló barátok az életembe. És tegyél fel kérdéseket. Tedd fel azt a kérdést. Ezek az emberek, akik itt vannak, erősítenek szellemileg? Tedd fel azt a kérdést, ezek az emberek támogatnak érzelmileg? Ezek az emberek kihívás elé állítják a gondolkozásmódomat? Tedd fel ezeket a kérdéseket. Imádkozzunk most. Álljunk fel. Drága Istenünk, köszönjünk neked, Urunk, azt, hogy te tanítasz bennünket a kapcsolatokra, a kapcsolatok menedzselésére. Hálás vagyok, Uram, Jézus, hogy te előttünk jártál. Te voltál, Uram, az, aki megmutattad, hogy hogyan kell jól menedzselni a kapcsolatainkat. Szeretnénk tőled tanulni, Jézus. Szeretnénk bölcsek lenni, amikor a legközelebb álló embereket megválogatjuk az életünkbe. Akár barátokról van szó, akár szerelmi kapcsolatról, párkapcsolatról. Uram, csak imádkozom azért, hogy adj nekünk bölcsességet. Szeretnénk közelebb kerülni a te terveidhez, nem eltávolodni, Uram. Uram, imádkozom azért, hogy ez a gyülekezet váljon egy olyan helyé, ahova bejön a világ, bejönnek emberek, akik még nem ismernek téged, az életük megváltozzon, és nem mi változzunk meg. Uram, tedd képessé ezt a gyülekezetet, a saját életünket, hogy erős keresztények tudjunk lenni. Hogy tényleg képesek legyünk kinyúlni emberek felé, anélkül, hogy mi megváltoznánk. Anélkül, hogy a mi életünk megváltozna. Uram, tegyél minket képessé, hogy ilyen erős keresztények legyünk, és add, hogy bölcsen húzzunk meg határokat az életünkbe, hogy bölcsek legyünk, Uram, a kapcsolatainkban. Uram, adj nekünk bölcsességet, és Uram, csak imádkozom azért, hogy áld meg a barátságainkat. Uram, adj nekünk igazi, egészséges kapcsolatokat és barátságokat. Olyan embereket az életünkbe, akik feltöltenek, akik szellemileg inspirálnak. szellemileg erősítenek, olyan embereket, akik támogatnak, ott vannak mellettünk is olyan emberek, akik tágítják gondolkozásmódunkat. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.